În vocea mea, ei auzeau estul. Râdeau. Pe fața mea, ei vedeau blocul de est. Carpații ca niște pete pe pielea mea, nu puteam să-i șterg.
Blocul
de est. Blocul de est. Blocul de est. Blocul de est. Blocul de est. Blocul de est. Blocul de est.
Azt hiszem, nagyon fontos felmérnünk azt, vagy hogy ezért is választottam többek között ezt a szöveget, hogy vajon miért is tartunk itt társadalmilag, történelmileg, meg egyáltalán jellemfejlődésileg. Úgyhogy ez a darab ilyen szempontból nagyon szépen reflektál arra, hogy a mai aktualitás az talán honnan ered a mi erdélyi, vagy Kárpát-medencei történelmünkben. De ez nem egy történelmi darab, ez egy erőteljesen családi darab. Női szempontból van megírva és el is játszva, mégsem egy női darab, tehát nagyon személyes. Ezt kutatja, vagy ezt kutatjuk benne, hogy hogyan jutottunk el a mai gondolkodásmódunkig.
A szerzőnek viszont neki milyen háttere van, mit tudsz róla?
Tomás Perle Erdélyben nőtt fel, de gyerekkorában a családjával együtt emigráltak, és megélte a kivándorlásnak a, hát a mindenféle kalandjait, amikor újra kell kezdened az életedet, amikor befogadnak, vagy nem fogadnak be, hogyan fogadnak be. Tehát neki ez egy személyes története, és a női családtagjai szemszögéből írta meg, pontosabban a nagymamája szemszögéből. Nyilván ez egy fikció lett, de autofikció, tehát saját tapasztalatokból és a családjának a tapasztalataiból írta meg.
Nagyon sok a vidráma már nem szigorúan a felolvasásra szorítkozik, tehát itt már rendezés van, itt már együttműködés van a pedagógus kórussal is. Most pedig a rádiójáték készül. Hogyan viszonyulsz te ehhez a szöveghez? Tehát amikor színre kerül, úgymond, és akkor most, amikor csupán a hanggal és a szöveggel kell játszani?
A műfaj szerint mindegyikből más előadás lesz. Tehát hogyha ez a nemzetibe, a kisterembe vagy a nagy színpadra készülne, teljesen másképpen néz neki, mint ahogy a Kultúrpalotta kis termében kinézett. A rádiójáték is teljesen más előadás lesz. Nyilván érik az anyag, vagy hogy ismerős az anyag mindnyájunknak, akik ezzel dolgozunk, de ez egy teljesen más előadás lesz. A Kárpáten Flecken az tulajdonképpen egy partitúra, tehát úgy működik, mint egy zenei kotta, nem véletlen, hogy a kórussal is együttműködünk. Hallom a szöveget, így tudom mondani, és azt szerint teszem a hangsúlyokat. Erre van két olyan jelenet is, amivel nagyon konkrét példát tudok adni, ahol már hangokra bontjuk le a szöveget. Tehát ennél nagyon-nagyon fontos a zeneisége, a ritmusa, nyilván a története is, amit elmondunk, de ez számomra nem a történet a fontos ebben a szövegben, hanem hogy megtaláljam azt a formát, és ez számomra most egy zenei forma, ami nem azt jelenti, hogy feltétlenül énekelniük kell a színészeknek, de egy zenei forma, ami a ritmussal dolgozik, ami által a történet sokkal személyesebb tud lenni, sokkal mélyebb tud lenni, így közelítek ehhez. A rádiójáték esetében pedig nagyon fontos, hogy a zeneiségben a történet ne vesszen el, hiszen nem látjuk a színészeket játszani, csak halljuk, úgyhogy ezért itt jelenetcseréket is eszközölnöm kell ahhoz, hogy a történetet a zeneiség által jobban ki tudjam domborítani. Tehát itt meg pont a történetre kell jobban figyelnem, hogy az mindenképpen át tudjon jönni.
De azért egy egészen minimális idézőjeles játékot, hát nem játék végül is, amit látunk a színpadon, de azért van ott mozgás, tehát van egy képi esemény, amely a néző szeme előtt zajlik. Na, itt meddig mész el általában? Ameddig kell, vagy milyen érzések nyomán?
Ez, hogy felolvasó színház már jó ideje a havidrámánál, azt hiszem, hogy nem állja meg a helyét. De maga ez a műfaj is egy nagyon tág műfaj. Tehát valamikor onnan indult, hogy ülünk az asztalnál, hogy elolvassunk egy szöveget, hogy a szöveg érthető legyen, vagy egyáltalán hallható legyen. Mai napig ez történik a drámaíró műhelyekben, vagy a darabíró műhelyekben. Ránk már ez a műfaj nem jellemző, csak nem találtunk még egy jobb meghatározást. Viszont nagyon nagy szabadságot ad, legalábbis számomra nagy szabadságot ad, hogy egyszerűen kísérletezhessek. Jobb lenne, még több időnk lenne, egy-egy előadás létrehozására, de mivel mindig ragaszkodom ahhoz, hogy vegyes csapatok legyenek, ezért külső emberek, színészek, hallgatók, akár civilek, kórus, és minél különbözőbb helyekről érkeznek az emberek különböző tapasztalatokkal, annál nehezebb időpontokat egyeztetni. Úgyhogy ezért a havidráma előadásokat ilyen intenzív próba folyamatokban hozzuk létre. Igyekszem, hogy időben már a szöveget megkapják az alkotók, megismerkedjenek vele, akár már tanulják a szöveget, mielőtt találkozunk és dolgozunk vele, hogy mindenki hozhassa azt, amit számára ez a szöveg jelent, vagy megmozdít. Strauss Imre Istvánnal, a karnagyvezetővel már jóval azelőtt a zenei világát megbeszéljük, mielőtt még a próbák például elkezdődnének. Ez nekem is nagyon sokat segít, illetve gyakorlatilag a kórus is már van, amit tanuljon, amíg találkozunk, és meg is halljuk azt, vagy összepróbáljuk azt, amin dolgoztunk azelőtt, egy fél évvel akár, vagy már hónapokkal azelőtt.
Ugye Éva a zeneiségére figyelt ennek a szövegnek ellenben. Strauss Imre István mire figyelt? Nyilván, hogy a benne rejlő zenére, de hogyan kell egy szöveggel úgy dolgozni, hogy valamilyen dallamot adjál neki mégiscsak?
Én szerencsés helyzetben vagyok, hiszen mind a két oldalról végigjárhatom az utat, hiszen színészként is játszottam ebben a darabban. Ilyen értelemben ismerem a szövegnek a konstrukcióját, muzikalitását. Másik felülről ugye hát a kórus munkáját aktívan igazítom, annak fényében, ugye, hogy Évával folyamatosan konzultálunk, hogy milyen zenei anyag kerül be, hogy kerül be, milyen mennyiségben, milyen minőségben, ez hogyan transformálódik, hogyan feleltetjük meg a jeleneteknek, hogyan húzunk alá jelenetet, vagy gördítünk tovább. Egy gondolat erejéig hadd térjek vissza ahhoz, hogy a havidráma azért fantasztikus dolog, mert teret ad annak, hogy számos területről jövő művészek alkalmat kapjanak arra, hogy alkossanak, és ez nagyon sokszor elmaradt a mindennapjainkban az, hogy alkothatunk, és közösen létrehozhatunk valamilyen művészi alkotást. A pedagógus kórus ugye már második havidrámás alkotásban vesz részt, és ugye mind a kettő minőségében teljes más dolgot vár el a kórustól, amit én személy szerint nagyon-nagyon nagy izgalommal élek meg. Tegyük hozzá, hogy ez a alig 6 éve működő kórus nem zenészekből tevődik össze, akik ugye pikpak leolvassák a partitúrát, és megszólal az, aminek meg kell szólalnia, hanem tanítónők, óvónők és tanárok vesznek részt, akik befektetett munka által sajátítják el ezeket a dolgokat, illetve próbálnak nagyon kíváncsian hozzáállni ehhez a munkafolyamathoz. Ez egy új terület számukra, hiszen máshoz vannak hozzászokva. A Kárpátenflekkennel kapcsolatosan először ugye ki kellett próbálniuk magukat, hogy milyen jelen lenni úgy, hogy nincs egy partitúra a kezünkben, mint egy hangverseny esetében, hanem kívülről megtanulni teljes darabot, nem kicsi koncentrációval és fegyelemmel. Itt a hangjáték esetében ugye megint másik oldalról kell közelíteni, hiszen ugye, ahogy Éva fogalmazott, itt nincs vizualitás. Itt ugye az auditív elemekre kell helyezni a fókuszt, hiszen a hallgató majd ezzel fog utazni velünk. Ezért bizonyos dolgokat ugye meg kell erősíteni, alá kell festeni, hozzá kell tenni a darabhoz, és akkor ezeket így közösen itt kikísérletezzük, hozzátesszük, és mind a kis saját gyerekünket elkezdjük nevelgetni.
És akkor hogyan szólt hozzád a szöveg? Hogyan dolgoztál vele?
Számomra nagyon izgalmas mindig kortárs darabokat olvasni, főként benne lenni és játszani. Személy szerint imádom a felolvasó színházat, hiszen zenészként azt kell megfogalmaznom, hogy a legaktívabban lehet muzsikálni a szöveggel. Van is nekünk egy, hadd fogalmazzak úgy, hogy egy nagy duettünk Bajko Edinával, ami ugye korábban már elhangzott, hogy nem csak mondatokra, szótagokra bontódik bizonyos jelenet, hanem hangzókra is, és magán és mással hangzók zeneiségével játszunk közösen Edinával ez alatt. Ehhez társul hozzá ugye többi színész kollega, illetve majd a kórus a fináléba, és mindezt aláhúzva egy nagy hangfüggönnyel. Tehát amikor én szöveget olvasok, akkor ugyanúgy, mint az idegen nyelvek esetében, például könnyebben tanulom, hogyha hallom. Zenészként másképp működik az agyam, tehát elkezdem olvasni, és akkor érzem, hogy ennek hol van a ritmusa, hol kell belefutni, hol lehet egy nagyobb szünetet tartani. És ugye ezeket mindig kipróbáljuk, mindig alakítjuk, és hála Istennek olyan színész kollégák vannak, akik ezzel nagyon jól tudnak utazni, vagy jól egymásra tudunk találni ebben a darabban.
Tényleg játszadozás kísérlet volt ez egy az egyben? Hiszen egész másképp csendül föl, mint amikor így bedurran a kórus egy klasszikusabb darabban.
Számomra játék, ugyanis én azt gondolom, hogy a művészi pálya erről kell szóljon. Hadd jegyezzem meg azt, dirigáltam egy városba egy előadást, és az egyik kislány minden előadás előtt odajött és átölelt, és azt mondta nekünk, hogy jó játékot nekünk, Strauss. Számomra ez egy olyan mondat, aminélkül szerintem nem szabad semmit csinálni. Tehát, hogyha nincs kedvem játszani, akkor menjek el kávézni, vagy nem érdemes ezt az egészet. Nyilván mögötte van a munka, a meló, a kísérletezés, az, hogy néha nem jön össze, és akkor ugye nyilván dühíti az embert ez a történet, de jó értelemben vett játék nélkül nem érdemes ezt csinálni.
Itt most nagyon szervesen összefonódik a szöveg és a zene. Hogyan zajlott a munkafolyamat, hiszen együtt kellett, gondolom, próbáljatok.
A színészek különböző anyanyelvűek, mindenki a másik anyanyelvén szólal meg, tehát nem a sajátján. És ettől a nyelvhez való viszonyunk és a nyelvhangzáshoz való viszonyunk teljesen más. Tehát, hogy nem tudsz nem játékosan viszonyulni, tehát azt hiszem ez egy jó helyzetet teremt arra, hogy mi a nyelvhez tudjunk viszonyulni. És így azt hiszem tudtam inspirálni abban a színészeket, hogy ne az érzelmek eljátszására koncentráljanak, hanem a másik nyelven való megszólalás játékosságára. Mindenki hangsúllyal beszéli a másik nyelvet. Monika Részia cipszer német nyelven beszél, Strauss románul beszél, Edina románul beszél, vannak latin szövegek is. A játékosságra ez már eleve egy jó alkotói helyzetet teremtett, én legalábbis végig így éltem meg. És innentől kezdve nekem hallgatni kellett, hogy a színészek hogy tudnak egymásra hangolódni, mit hallanak meg a nyelvből, illetve a másik nyelvéből, és ezt partitúrába terelni, vagy ebben a mederben tartani. Úgyhogy konkrétan így zajlott, és nyilván a kórussal való munka az sok egyeztetés kérdése volt, csak mivel mi Strausszal évek óta dolgozunk együtt, és volt szerencsénk együtt tanítani is zenés tantárgyat, ezért igazából 2-3 mondat, és nem kell oldalakat magyaráznom, hogy mit szeretnék, mert ő érti, vagy ír 2 mondatot, hogy mi lenne, hogyha, és én rögtön értem, persze, csináljuk. Ilyen szempontból azt hiszem szerencsések vagyunk, és mindig jó az, hogyha 2 alkotó össze tud forni. Én azt hiszem, mi ezen az úton vagyunk.
Kórus mennyire gördülékeny a kórus tagjai, hiszen jó kis mély vízbe kerültek ezáltal, vagy nem?
Természetesen, és nyilván hozza is maga után azt az egészséges történést, amikor ilyen közben megijed, nem kapja magát, beterelődik egy hangstúdióba, ugye állnia kell, koncentrálnia kell, hirtelen ugye kap egy olyan feladatot, hogy na most ezt az akkordot szólaltasd meg, így pikpak, mert szükségünk van erre, és akkor egy picit összezavarodik, akkor ugye ezt kikorrigáljuk, akkor rájön, hogy ez jól is szól ez a történet, vagy jó is tud lenni ez a történet. Azért jó ez, hogy a pedagógus kórus a hangverseny programjain kívül más minőségben is megtalálja magát, vagy legalábbis kísérletet ezt annak érdekében kipróbálja magát, hogy ez nem csak az ő személyi fejlődéséhez járul hozzá pozitív értelemben, hanem a későbbiekben, amikor ugye nagy hangversenyeket kell nekünk létrehoznunk, megtanulunk jelen lenni, megtanulunk minden pillanatban ahhoz a történéshez alkalmazkodni, ami épp akkor zajlik. Akik a színházi világban dolgoznak, tudják, hogy egyik előadás sem ugyanolyan, mint a másik, mert egy ilyen közönséggel találkozom egyik este, egy olyan közönséggel másik este, és nekik van praxisuk, hogy ezt között hogyan lavírozzanak. Mi még kicsik vagyunk, mi 6 évesek vagyunk, ezt nekünk tanulnunk kell, és örömteljes dolog, hogy ilyen felkéréseket kapunk, és részt vehetünk ebben a fajta munkában.
Ez az érzelemmentesség, amit az imént említettél, hogy inkább a jelenlétre, meg a nyelvre kellett koncentrálniuk, ez nem csupaszított valamennyit az eredményen?
Nem, egyáltalán nem, mert amikor erre koncentrálsz, akkor az érzelmeid önkéntelenül, ösztönösen és őszintébben tudnak előjönni, mint hogyha meg kell játszanod őket. Úgyhogy szerintem pont, hogy nem. Ez egyfajta színjátszási mód is, amivel lehet rendezvileg dolgozni.
Hogyan válogattad össze a szereplőket?
Vannak olyan alapszabályok, hogy így mondjam, amikkel a havi dráma működik. Mi magunk kérjük magunktól, hogy mindig, amint mondtam, legyen vegyes a csapat, ha lehet, legyen több nyelvű a csapat, mindig, de mindig legyen legalább egy színművészet is hallgató, jelen esetben 2 is van. Ezek a szabályok már is egy nagyon vegyes és nagyon különböző tapasztalatokkal rendelkező művészközösséget feltételeznek. Meg mindig vannak a havidráma előadásokban, hogy mondjam, veterán havidrámások, tehát akik már részt vettek több előadásban, illetve ha lehet, mindig legalább egy új ember is legyen, aki életében először vesz részt havidráma előadásban. Tehát Monika, Strauss, Edina, ők már több, vagy sok, hogy mondjam, előadásban részt vettek. Larissa Dobrin, 5 éves mester is, színművészet is hallgató a román tagozatról. Ő először vesz részt egyáltalán egy hasonló jellegű projektbe, tehát még ilyesmiben nem vett részt soha. Ez nagyon sok friss energiát hoz, mindig újra egymásra kell találjon a csapat, ugye, mert vannak új tagok is, a régiek valahogy vezetik az újakat, anélkül, hogy különösebben bármit el kelljen magyarázni, mert ismerjük már a működésünket, az újak meg jönnek velünk, hát valahogy így.
A kórusnak, amikor egy kicsit-kicsit azért játszania is kellett, meg voltak az emberek, akik erre inkább vállalkozó szelleműbbek voltak, vagy hogy volt ez a válogatás?
Nem mindig választás kérdése, amit nekünk tennünk kell, vagy olyan értelemben igen, hogy akkor éljünk a lehetőséggel, és nyitottan álljunk hozzá. Itt teljes ensemble részt vett ebben a produkcióban, egy teljes kórus. Az, hogy ki hogyan simult bele, vagy tudott megfogni valamit ebből, vagy érzett is bármit végig, vagy valamilyen más élménnyel távozott, ezt ugye nyilván a kórustagok önmaguk tudják megfogalmazni. Én viszont mindig azt érzem, hogy ez nagyon jó hatással van rájuk. Nagyon sokszor látom őket kívülről, ahogy haladunk előre. Ez olyan, mint az iskolában, hogy a gyermek nem tudja, hogy fejlődik, de a tanító vagy a pedagógus azt látja, hogy honnan, hova indultunk el és hol tartunk. Igazából talán, ami így nehézségnek bizonyult, rossz a kifejezés, az, hogy el kellett távolodni a partitúrától. Tehát, hogy nem volt egy olyan biztonsági érzet, hogy fogom a kezembe a kottámat, és azt néznem kell. És erre ugye rájött, vagy hozzájött az is, hogy az éneklésen túl bizonyos textusok a szájukba kerültek. Tehát, hogy el kellett adott ponton, adott időre mondat, szótöredék hangozzon. Annak ugye természetesen tartalommal kellett megtölteni, tehát kellett legyen egyfajta szándék, hogy ezt hogyan mondom. És ugye ezeket begyakorolni, ez mindig izgalom. Tehát, hogy van, aki megijed, van, aki nem tudja, mindig, jaj, nem tudjuk megtanulni, jaj, ez nem fog menni. Vagy hogy lesz, vagy hogy mi lesz, vagy hogy alakul a történet. De végül mindig egy csoda születik, mert ugye együtt vagyunk, és a közösségnek az ereje az szerintem fantasztikus, és csodákat tud művelni.
Az, hogy akármilyen kicsi, de még színei szereped is van neked, az kihívás számodra?
Mindig kihívás, még a dirigálás is kihívás, pedig a szakmám, meg az is kihívás, hogy minden nap bemegyek az egyetemre dolgozni. Legalábbis így próbálok élni. Én nagyon-nagyon szeretem. Nagyon-nagyon örülök Évinek, amikor megkeres egy ilyen feladattal. Valahogy a havidrámának a születésén ott voltam az első darabnál, és akkor úgy beleszerettem ebbe a világba. Főként azért is, mert, mint korábban említettem, nagyon jól lehet zenélni a szöveggel. És hát a színpadi világ az nem áll azért annyira távol tőlem, tehát én szeretek ebbe belekóstolni, belemenni, együtt lenni a színészekkel, vagy együtt dolgozni akár bármilyen színpadi műben. Nyilván, mint minden, felelősségteljes dolog. Tehát, hogy erre fel kell készülni, itt meg kell tanulni dolgokat. Van úgy, hogy azt kapjuk, hogy holnapra tanuld meg azt a monológot, mert nincs, és akkor tudod, hogy te reggeltől estig bent vagy, este izé, és akkor, na akkor mikor, de meg kell tanulni, kész, nincs kecmenc, és akkor ilyenkor az ember fel kell, megtanulja, aztán haladunk tovább. Tehát izgalom, izgalom, izgalom.
Hát kihívás, de viszont egy nagyon izgalmas végeredmény az, hogy összedolgoztok, és tényleg azok a produkciók, ahol ott van a kórus, és valamilyen zenei erősséget nyújt nektek, az egészen más. De számodra mi a kihívás abban, hogy igen, összedolgozatok, és a zene valamilyen szinten jelen legyen a havi drámában?
Engem jelenleg most a keresésemben ez a fajta színház érdekel, tehát valahol itt látom, hogy érzem, hogy mit és hogyan kéne csinálnom, illetve azt látom, hogy ez a meghívott társalkotókat is érdekli, vagy inspirálja, vagy látnak ebben saját maguk számára is kiteljesedési lehetőséget, vagy keresgélési lehetőséget. Tehát nem érzem ezekben a munkákban sem a rutint, sem a ránk rakódott megszokásokat, tehát valahogy olyan nyelvet próbálunk megszólaltatni, ami mindannyiunk számára új. Nekem ez most nagyon bejön. Én ebben szeretnék. Tehát az utóbbi években a munkáim, vagy itt, vagy a külföldiek, itt valahol itt keresgélnek. Nyilván vannak témák is, amik nagyon-nagyon érdekelnek, és ebben a fajta színházi nyelvben meg azt érzem, hogy ez megszólaltatható. Többször említettük mindketten azt a jelenetet, ahol hangokra, szótagokra, magán és mással hangzókra szedjük szét a szöveget. Abban a jelenetben éppen a háború és az ökológiai katasztrófáról van szó, ami már témailag annyira elcsépelt, hogy nem hiszem, hogy ezt már tartalmilag lehet közvetíteni úgy, hogy új legyen, vagy hogy meg is tudjon érinteni, és ne valami feltett lemezek kapcsoljanak be bennünk, de azt hiszem, hogy ez a forma, amit mi megkaptunk, most ebben tudunk újat érzelmileg és érzetileg közvetíteni, anélkül, hogy a tartalmat súlykolnánk.
Nyelvvel, meg szavakkal, meg nem az érzésekkel, hanem az idegen nyelvűséggel való játék. A rádiójátékban ez még hangsúlyosabbá válik, azt hiszem. Milyen egyensúlyt kell ilyenkor tartani?
Ez az új nyelv, amitől azt gondolom, hogy azt remélem, hogy a jövőbeli hallgatók is nem kapcsolják ki, hanem végighallgatják, mert új, mert játékos, mert ritmusos, mert hallgatható, illetve a tartalom, ami meg egy mélységesen erdélyi történet, ahol területek csatolódtak át, és hadseregek vonultak át Erdélyen, és ezek olyan traumák, amiket úgy viszünk tovább sokszor, hogy nem is tudunk róla, hogyha a családban nincs erről szó. A mély és nagyon személyes tartalom, illetve ez a hihetetlenül zenei játékosság nagyon szép feszültséget szül, és hogy mondjam, viszi tovább, vagy viszi a történetet, a rádiójátékot magát. Úgyhogy körülbelül ez az egyensúly, hogy ez a feszültség mindig meg tudjon lenni. Tehát a kórus megszólal, valami olyan tisztaság van azokban a hangokban, a szöveg idegen nyelvű, tehát mi nem a szöveget értjük, amit énekelnek, hanem az érzetet, illetve azt a tiszta hangot, amin ez a 40 csajoknak nevezem őket, Strauss engedelmével. Tehát ez a csajcsapat megszólal, de amit ők énekelnek, az tulajdonképpen egy temetési ének, és olyankor mindnyájan a saját halottainkat temetjük el újra.
Picit másképp szólal meg azért a kórus most itt ebben a stúdióteremben?
Mindig másképp, és az a jó, hogy másképp szólal meg. Feladatában érdekes ez a dolog, hiszen ugye Éva említette, hogy azon túl, hogy hangkulisszákkal játszik a kórus, fest, alátámaszt, tovább görget, szerves része a hangjátéknak. A gerincét ez a temetésének képezi az előadásnak, és ugye ez izgalmas az volt számomra is, és a kórus részére is, hogy hogyan tud egy egyszerű dal különböző metamorfózisokon átmenni, hogy hogyan tud átalakulni jelenetről jelenetre, hogyan tud érzelemben hozzátenni, ugye van, ahol több szólamú muzsikaként szólal meg, van, ahol csak uniszónóban, majd ugye a nagy fináléban akkor hozzákerül egy teljesen intráda jellegű hangfüggöny, amikor már ugye a végkifejletet látjuk és halljuk, és utána mint valami éteri angyalok szólaltatják meg ezt a több szólamú muzsikát.